Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a mai beszélgető partnerem az pedig Szelecki Ádám, Forma 1-es újságíró és riporter.
So box.
Ready to check.
Yep, now I'm clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Szervusz Ádám!
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Hát kérlek szépen, ez egy nagyon furcsa beszélgetés lesz. Csak hogy tudjátok, háttérinformáció, ezt a Silverstone-i hétvége péntekén rögzítjük, de adásba majd csak hétfőn fog kimenni. Tehát úgy fogunk beszélgetni hétfőn, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a hétvége alatt.
Időhúrok,
pontosan. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy én olyan témákat válogattam össze, ami szerintem mindenkit érdekelni fog, és van helye pénteken, meg lesz helye hétfőn, sőt szerdán. És az első téma, amit fölírtam, négy témát írtam föl egyébként, időkorlát a kérdés az egésznek. Az első témánk az pedig a Hungaroring 40, aztán gondoltam, hogy beszélünk egy kicsikét elő Russell Verstappen, hogy lesz ebből valami vagy sem, vagy csak cicaharc, és aztán pedig egy Norris versus Piastrit írtam még föl a jegyzetfüzetemre, illetőleg egy Hamilton versus Ferrari. De figyelj, kezdjük egy Hungaroring 40-nel.
Magyar nagy díj 40.
Igen.
Tehát Hungaroring 39.
Igen, igazad van. Tehát magyar nagy díj 40, tehát ízlelgessük már ezt, 40. Tehát ott vagyunk a klasszikusok között. Ki a franc gondolta volna ezt, mondjuk a ki klasszikusok vagyunk, hát figyelj, rajtunk kívül Silverstone, Monza, meg Monaco csinált több nagy díjat. Tehát klasszikusok vagyunk ott. 40. 90-es évek elején, közepén, vége felé. Gondolta volna bárki is, hogy ez a versenypálya megrendezheti majd a 40. nagy díját. Tehát ez elképesztő.
Hát én naív emberként bíztam benne, hogy ez így lesz, és szerintem az egész ország úgy van vele, hogy már több generáció nőtt fel úgy, hogy a Hungaroring és a Forma 1-es magyar nagydíj az úgy része az életünknek, az úgy csak úgy van. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezért emberek háborúznak minden harmadik évben. Emberek kötnek üzleteket, emberek tárgyalnak szerződéseket, ez egy óriási eredmény. Ez egy óriási eredmény, és akkor vennék észre az emberek, hogyha egyszer csak már nem lenne.
Pontosan.
Tehát amikor Spának azt mondja a Forma 1, hogy apukám, vagy két évente kapsz egy futamot, vagy nem kapsz semmit, akkor azért úgy, hogy Spa még azt a nyomorult orrust is megpróbálta kiszélesíteni, hogy kicsit biztonságosabb legyen. Szóval, hogy ez egy hatalmas eredmény, és erre borzasztóan büszkék lehetünk. És azt gondolom, hogy az új pályával meg, tehát az felújított pályával, mert valamelyik észjátékos megírta, hogy ne hívjam új Hungaroringnek, az a régi, csak át van építve. Tehát akkor hívjuk úgy, hogy a felújított Hungaroringgel és a főépülettel, azzal én bízom benne, hogy még jók vagyunk egy 40 évig, mondjuk 40-ig nem, de mondjuk 20 évig legyünk jók, és utána építsünk egy picit megint át rajta valamit, mondjuk 30 évig legyünk jók, és utána építsük át újra. Az már nem az én generációm, az majd a következő 30 év múlva én már nem tudom, hogy hol leszek, de hogy Frank Drebint idézem, nem biztos, hogy olyan jó lesz a szagom. Akkor is, ha élek 80 évesen, azért az arra olyan szórakoztató. De hogy igen, elképesztő.
Ha már említetted azt, hogy ráncfelvarrót, nevezzük ráncfelvarrót Hungaroringnak, mert akkor így...
De ez annál több, mert a ráncfelvarrás az a Jeff Bezos felesége, az a ráncfelvarrás. Ez egy új nő. Ez egy új nő.
Na, mesélj erről az új csajról, tehát ott voltál
ugyanabban ugyanabban a lakásban egy új nő van. Figyeljetek, elképesztő. Tehát, hogy hirtelen Mogyoródra kell kimenni ahhoz, hogy lássuk, hogy néz ki egy világszínvonalú Forma 1-es pálya. Ami korábban pont az ellentétje volt. Mogyoródra mentél azért, hogy lásd, hogy nézett ki a Forma 1 40 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt. Nosztalgiázni is mentél a Hungaroringre is. És az a elképesztő bája, a versenynek, amit a Hungaroring hozott mindig, az maximálisan abból is jött, hogy ott érezted még a történelmet. Tehát tényleg, amikor kimentél a Hungaroringre pár évvel ezelőtt, akkor tényleg érezted a levegőben, hogy itt még szent...
86 itt és még, úgy maradt.
Igen. Nem maradt teljesen úgy, mert azért próbált a Hungaroring mindig haladni, amennyire lehetett, és ahogy az infrastruktúra engedi a korral, de valójában lassan olyan volt, mint egy funkcionális múzeum. Tehát emlékszem, hogy nagyon régen, amikor még a Magyar Televízióban 96-ban elkezdtem gyakornokként bohóckodni, akkor amikor először bementem a stúdióba, és így rácsodálkoztam a kamerákra, akkor az operatőr rám nézett, és azt mondta, hogy ezekkel képzeld, mi még dolgozunk. Tehát, hogy a Hungaroringen is sokszor azt éreztem, hogy úristen, ez egy időutazás, de hogy ez még működik. És gondoljunk bele, hogy az micsoda meló volt egyébként a Hungaroringet, a régi Hungaroringet folyamatosan olyan állapotba hozni, hogy az FIA megengedje itt a versenyt. Hogy a Charlie Whiting idejön, és azt mondja, hogy jó, ezt lehet. Tehát, hogy elképesztő lobby és elképesztő networking kellett ahhoz, hogy ez a pálya így megállás nélkül tudjon menni, és ebbe pár embernek óriási érdeme van. És most meg kimegyek, és ugyanolyan, mint Silverstone. Tehát, hogy így körülnézek, és így olyan érzésem van, mint amikor Silverstone-ban vagyok, vagy bármelyik újonnan épült pálya. Tehát, hogy sokan kérdezgetik, hogy akkor most soroljam be. Valahol én top 3, top 5 a mostani pályák közül. És csak azért mondom, hogy körülbelül, mert nem voltam még Miami-ban. Állítólag a Miami épület az nagyon jó, amit oda felhúztak.
Várj, az épület alatt azt a te munkaterületet érted?
Igen. Tehát azt a hát ez egy ilyen összesített valami. Tehát, hogy amikor én a Hungaroringről beszélek, akkor beszélek a főépületről, beszélek a lelátóról, a főlelátóról, ami megújult, és beszélek az alagutakról, amik újak, és beszélek a rajongói zónáról, ami azért egy komoly ráncfelvarrást kapott, és beszélek a kitágított TV compoundról, hogy több helye legyen a tévéseknek. Tehát, hogy azért ez itt ilyenkor minden megújul, tehát nyilvánvalóan, hogyha rá akarsz nézni a Hungaroringre így fentről, akkor a legszembetűnőbb változás az a főépület cseréje és a fő lelátó cseréje lett.
Akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy mert te ugye azon a területen fogsz a legtöbbet mozogni, ahol 100-ból 2-en mi, mint földi rajongók, igen, be tudunk jutni. Azt mondd el nekünk, hogy mi vár ránk azokra, akik rajongóként, tehát elmentek, ilyet vásároltak, és ott vannak a Gold Tribune, Super Gold környékén, bejönnek a 8-as kapun, vagy ilyen föntről, amikor átverekszik magukat a krumpi földeken lévő parkolókból, lejönnek szépen az a meredek dombon a föllátó felé. Mi rajongók mit fogunk észrevenni, mi fog számunkra a lehető legjobban esni a szemünknek, a lelkünknek, a komfortzónáknak, a kényelmünknek?
Én azt gondolom, hogy a főlelátó infrastruktúrája fog mindenkinek első körben nagyon jól esni, mert hogy több WC, több mosdó. Tehát azért a Hungaroringnél még a Gold Tribune mögött is jellemző volt az, hogy hosszú sorokban kígyóztak az emberek a WC-hez és a kézmosáshoz, és hogy bármi ilyesmihez. Ezek megszűnnek azzal, hogy egy teljesen új tribününk van. Egész más lesz a rálátás a pályára egyébként a tribünökről.
Miért? Tehát, hogy?
Hát például a legfelső tribünnél messzebb ellátni felül.
Tehát, hogy az tök jó, már akkor ott a sikár részlet is tök jó. Eddig is lehetett látni, de most akkor ezek jobban látod, meg az utolsó szektort.
Igen, más az egésznek az elhelyezkedése, más a meredeksége. Mondták emberek, hogy kisebb a napfényvédettsége az egésznek, ebben van igazság, viszont az egész monumentalitása miatt jobban árnyékolja a napot. Tehát például ez egy nagyon érdekes sztori lesz, hogy a rajt pillanatában a fél pálya árnyékban lesz.
Az viszont az abból a szempontból nem rossz, mert Hungaroringen sok minden dolog van, igen, sok minden dolog nincs, amiből nagyon nincs, az pedig az árnyék.
Az árnyék, igen. Tehát, hogy például ez egy érdekes dolog, ez sokkal szűkebb helyen kell, hogy besüssön a nap majd a rajtnál. Úgyhogy kényelmi tekintetben szélesebbek a járó felületek.
Ezt akartam még kérdezni.
Szélesebben tudnak közlekedni a rajongók, kényelmesebb a lépcsősor. Ott fent, amikor a fenti kapunál jössz be, ami nem tudom, talán a 9-es.
Tök mindegy, tehát a legmagasabb ponton.
A legmagasabb ponton, ha bejössz, akkor ott, ha lesétálsz, az is egy sokkal szebb környezet. Tehát, hogy így megy. És ugye persze mondták sokan, hogy a többi tribün az még nem változott. Persze, még. De hát ez így szépen lassan majd így haladni fog a dolog, és majd fák lesznek ültetve oda, hogy több árnyék legyen, de hogy a fő tribünt kellett most nagyon megcsinálni, és ami a legeslegfontosabb volt, hogy a Hungaroring átépítésének az elsődleges oka nem csak a nézők kényelmi érzetének a javítása volt, hanem egyszerűen a Hungaroring már nem volt képes arra, hogy rendesen tudja fogadni a Forma 1-et.
Kinőtte
a Forma 1 a Hungaroringet. Tehát, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de a garázsaink azok elképesztő picik voltak. A csapatok küzdöttek a garázsokban, nem igazán fértek el. Csőtörés volt mindig, eldugult ez azt, tehát, hogy minden, a közművek, minden régi volt. Ez az egész megszűnt. Minden csapatnak 400 négyzetméteres garázsa van most már, ott elférnek a mérnökök, van saját WC-jük minden garázsban. Ezek elképesztően fontos dolgok a csapat szerelőinek, hogy a kényelmi faktor, hogy sokkal komfortosabb körülmények között tudnak dolgozni. És ez azért fontos, mert amikor a Hungaroring tárgyal a hosszabbításról, akkor ezek az emberek mind elmondják, hogy mi nagyon szeretünk most itt lenni, mert hogy eddig is imádták a Hungaroringet.
Ez lenne majd a következő
kérdésem. De eddig mindent
kérdésem,
imádtak, igen. Ami a pályán kívül volt.
Igen.
Most már azt is imádni fogják, ami a pályán belül volt.
Na ez az egyik kérdése, mert ugye a pilóták az ugye most az egy jó kérdés, hogy most ezt szakmai kötelességből elmondják, hogy szeretünk erre a pályára jönni, és mi nagyon szeretünk itt lenni, de hogy azért sokszor érezni azt, hogy tényleg, hogy valóban, amikor arról van szó, hogy szeretünk Budapestre jönni, szeretjük a Hungaroringet, az valahol talán közelebb áll az őszinteséghez sem, mint a kötelező pályához.
Nagyon szeretik.
Miért szeretnek minket?
Azért szeretik, mert itt érzik még a levegőben a tradicionális versenyek illatát. Azért, mert a vonalvezetése a pályának még mindig nem változott. Ez az a pálya, amin tényleg még a legnagyobbak versenyeztek. Nyilván egy pici változás van, hosszabb a célegyenes, mint amikor még Senna versenyzett itt. Nyilván picit változott a Menszel környéke 86-hoz képest, és a hátsó egyenes az Alézivel, de ennyi. De hogy ez a pálya még mindig emlékeztet arra a Forma 1-es pályára, amin ezek a pilóták, nem csak ezek a pilóták, kettővel ezelőtti pilóták felnőttek, és nézték a tévében. És az én fejemben egy Forma 1-es pálya, az mindig valahol a természetben van, pici erdővel, mindig van egy olyan része, ahol nincsenek lelátók, és ott az autók csak magukban mennek, van egy része, ahol nagy lelátó van, és sokan látják, és a Hungaroring az összes ilyen kis kockát kipipálja. Tehát a Hungaroringen még mindig, amikor vannak ezek a pályabejáró séták, amit mostanában csinálunk, és mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el velünk egy ilyenre. Mindig van egy rész, amikor megyünk, és olyan, mintha erdőben kirándulnánk. És mindig szoktam mondani, hogy itt kéne megállni, és egy sátrat felverni. Tehát, hogy ez a pálya minden tekintetben a tökéletes tradíció. És még úgy is megmaradt ez a tökéletes tradíció, hogy most megújítják.
A következő kérdésem feltétele előtt viszont szeretnék én is rácsatlakozni arra, amit mondtál. Az egy dolog, hogy a pilóták meg a csapatok szeretik, ugye ott van közel a város, tehát este el tudnak menni egy kicsikét vacsorázni, pihízni, lazulni a városba. Az egy dolog. Az egy dolog, mert mit tudom én, nem olyan, mint mit tudom én, mondjuk egy manikúr, hogy akkor a semmi kellős közepén, bár ugye manikúr nincsen, vagy spa. Szóval nem is ez a lényeg, hanem én mindig szurkolói oldalról közelítem meg a dolgot, mert ugye én ott mászkálok.
Persze.
Tehát a Hungaroringnek például én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy nagyon szerencsés adottsága, hogy a pálya egy völgyben van, és ugye azok a krumpli földek, azok a dombok meg körülötte vannak a pályán. Tehát hogyha veszel egy állóbérletet, akkor azzal bármelyik ilyen környező dombra le tudsz ülni, és nagyon sokat belátsz a pályáról.
Így van.
És mindenkinek azt szoktam javasolni, aki elsőként megy ki a Hungaroringre, gyors reklám helye egyébként, hogy most van nálunk egy olyan nyereményjáték, hogy 3 darab páros bérletet sorsolunk ki, tehát hogy akinek még nincs még egy, akkor gyertek és játszatok, minden info fönt a honlapunkon, zárója bezárva. Szóval én például, amikor kiszoktam menni a Hungaroringre, akkor ha van lehetőség, akkor mindig állójegyet veszek, jönnek a barátok, és pont az a jó, hogy felülsz egy domb tetejére, és akkor amiből belekezdtem, hogy hova érdemes, és mit szoktam javasolni, hogy hova menjetek. Ahol a harmadik, ahol a második szektornak a mérőpontja van, az Alézi kanyar után, ahol egyszer fejreállt a Perez. Oda tessék elmenni, ott vannak ott a lelátók mögött dombok, és akkor az egyik domb tetejére tessék felülni, és onnan gyönyörűen be lehet látni nem csak az utolsó szektort, hanem mondjuk a kettes kanyart, illetőleg a hátsó részt a akvaparknál, és akkor a másik része pedig ugye, ahogy ugye megyünk a góltribünök felé, ugye ott is vannak egy-két domb, tessék oda leülni, oda a környékére, onnan nagyon szépen belátunk, és hogyha egyszer valaki meg akarja tapasztalni azt, hogy mi az, hogy Forma 1, és mi az, hogy sebesség, az Alézi kanyarnál viszonylag közel van a kerítés. és oda-oda tessék menni, és akkor ott lehet látni azt, hogy egyszer csak jön marha gyorsan egy autó, nagyon-nagyon rövidet fékez, egyet talán még visszavált, és akkor utána pedig gyorsan elhúz. És akkor te közben fölteszed magadba azt a kérdést, hogy ez hogy fog megállni, ez hol lassított, ki fog csúszni, nem csúszott ki, elment, azt a 700-át neki, hogy ez milyen rohadt gyors. És ott állsz, és jó, persze most az idei szezonban marha nagy szerencsénk van, mert nagyon-nagyon szoros a mezőny. De például, amikor mondjuk a 2000-es évek eleje volt, akkor mondjuk egy Minardi és egy Ferrari között azért mondjuk voltak ilyen 2-3 másodpercek. De ott álltál az állézi kanyarnál, és fölteted magadba a kérdés, hogy oké, rendben van, a Minardi is gyorsan jött, a Ferrari is gyorsan jött, és gyorsan, és rövidet fékezett, azonnal kigyorsított, és betapadt mind a kettő, de hol a francba szedi össze a 3 másodpercet. Úgyhogy ez ezért jó oda menni, és menjetek és élvezetek, mert igazából ez a nagy hét nekünk, akárhogy is nézzük szurkolóknak, hiszen magyar nagydíj azért a magyar autósport életbe és a Forma 1-es szurkolók életébe ez a nagy hét. Na, és akkor amit föl akartam tenni kérdést, hogy ugye azt tudjuk, hogy szeretnek minket a csapatok, szeretnek minket a versenyzők, és azt is tudjuk, hogy szerintem a Liberty minket nagyon-nagyon szeret. Itt azért mindig teltházas lelátók vannak, és én azt gondolom, hogy azért is szeretnek minket, mert ők amikor a legnagyobb szarban voltak, akkor mi segítőkezet nyújtottunk nekik, lásd Covid. Jól gondolom?
Így van, ez annak tudható be, hogy mi úgy tárgyalunk a Forma 1-gel, mert nem mi, hanem akik tárgyalnak, ők úgy tárgyalnak a Forma 1-gel, hogy penge üzletemberek mind. És pontosan tudják, hogy mikor kell adni, és mikor kell kérni. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy Stefano Domenicali-val van a Hungaroringnek egy olyan kapcsolata, ami egy cseppet személyes is. Tehát akinek komoly része van ugye a tárgyalásokban az Arián Frank Moylembert, ő Frank Tamás lánya egyébként. Frank Tamásról ugye, ha valaki nem tudná, gyakorlatilag ő az egyike annak a 2-3 embernek, akinek azt köszönhetjük, hogy a Hungaroring gyakorlatilag 40 éve van.
Ő és már... neki köszönhetjük azt, hogy Baumgartner Zsolt rajthoz tudott állni 2003-ban, és bekerült végül is a Forma 1-be a következő évben.
Így van, így van. Tehát, hogy és az Arián úgy tárgyal, ahogy senki, és hogy ez egy tánc. És vele van egy személyes kapcsolat a Stefano Domenicalinak, ami nagyon-nagyon fontos nekünk. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Forma 1-ben mindennél fontosabbak ezek a több évtizedre visszamenő kapcsolatok. Még szülők kapcsolata, amit átvesznek a gyerekek. Tehát, hogy ezt senki nem látja, nem lát senki a függöny mögé. De hogy ez egy nagyon összetett Tetris, és ebben mindent jól csinálunk eddig. És nem is kell, hogy belelássan egyébként senkit. Csak annyit kell látni, hogy igen, megy, mindenki érti, hogy miért jó. Mindenki érti, hogy miért van Magyarországnak szüksége a Forma 1-re. Tehát minden évben elmondják, mindig jön valahonnan egy zseni újságíró, aki elmondja, hogy ez nagyon drága. Igen, ez nagyon drága, de továbbra is a nemzetgazdasági nyeresége ennek Pontosan. Az egésznek, ez hatalmas. Pontosan. Tehát, hogy nem a bevétel, a vendégszállások, a szállodai szobák, a vendégészakák, az éttermi fogyasztások, a járulékos költések, amiket a Forma 1 hoz, az kimerem jelenteni,
Pontosan.
Hogy az minden ország imázsnál erősebb.
Figyelj, tavaly 310 000 néző volt az egész hétvége alatt.
Igen. Igen, tehát hogy nem a forma, tehát ha valaki szeretne politizálni, akkor ne a Forma 1-et próbálja meg megfúrni, Pontosan. Mert a Forma 1 az pont az a része ennek az országnak, ami valami elképesztő, hogy milyen népszerűséget hoz nekünk. Lásd Forma 1-es film, amiben az egyik kiemelt helyszín az megint Budapest. Tehát hogy egyszerűen minden ilyenen látni, ami a Forma 1-hez kapcsolódik, elő vagy utóbb meg fog jelenni a Hungaroring benne, mert mindenki szereti a Hungaroringet, és kedves emlékei vannak.
És klasszikusok vagyunk.
Klasszikusok vagyunk, így van. És a Hungaroring az egy olyan pálya, ahol minden legitim. Ha kell, a Gran Turismo-t forgatják itt, ha kell, a Forma 1-es filmet forgatják itt. Tehát, hogy minden tekintetben egy multifunkcionális helyszín a Hungaroring. Most meg pláne.
Akkor kicsikét próbáljunk meg átevezni a Hungaroring 40-ről, bár ott még azért, hogy ilyen gondolatok még azért felmerültek bennünk, hogy meg se fordul az, hogy rotációba kerüljünk, pedig tényleg olyan annyi jelentkező van, és annyival vastagabb pénzes bőröndökkel jönnek, hogy hát mi
szeretnénk. Mert jó időben írtuk alá a szerződést.
Is, is, meg hát mondom, tehát amikor szarban volt a Forma 1, akkor tényleg mi voltunk az elsők, hogy gyertek hozzánk, jöttek, megoldjuk. Egyetlen egy néző volt a lelátón, az pont te voltál, ez élő egyenes adásban megkerültél, az zseniális volt. Igen. És tényleg ott ugye az egész Forma 1-es rajongói társadalmat képviselted. Egyedül a lelátón maszkban ülve Ferrari pólóval. Igen, én öltöztettelek téged, és a Dudával, és ott ment a rajt, és tök jó volt.
És képzeld el, hogy még akkor is volt egy darab kretén szembe, aki feljelentett az F1-nél. De, tehát valamelyik jó fej beakreditált magyar újságíró, az még feljelentett, lefotózott, és beküldte a Liberty-nek, hogy nem úgy volt, hogy szurkolók nem ülhetnek a nézőtéren? És akkor visszaértek, hogy na de hát az a riporter, az az Ádám, az nem egy szurkoló.
És utána nem írták lesz, hogy köszönjük szépen a leveledet, remekül szórakoztunk rajta.
Igen, tehát hogy valaki, és nem is tudom, hogy ott valaki még posztolta is, hogy fotó rólam, az egyik legjobb fotó, amit rólam készített, az pont az a segfej volt, aki szemből lefotózott, és utána valahova elküldte, hogy nem úgy volt, hogy tilos szurkolókat beengedni.
Tehát, magyarok vagyunk még.
Szóval is, igen, tehát hogy az fantasztikus volt, ez talán életem pillanata. Ha a Forma 1-et nézzük, akkor életem pillanata, amikor ülsz a lelátón, és neked indul el mind a 22, nem tudom hány autó volt akkor, vagy mind a 20 autó, és hogy fú, ez zseniális volt.
Akkor utazzunk át egy kicsikét a jelenbe, és azért, mert akik hallgatták a korábbi beszélgetéseinket, pont Ádámmal arról beszélgettünk az előző adásban, hogy valahogy úgy alakulnak a dolgok, itt Magyarországon mindig áll a bál. És,
én nem akkor, bocsáss meg, hogy közben szólok. Tényleg nem azért jöttem ide, hogy végig dicsérjem a szervezőinket, de hát ők ezt tudatosan csinálják. Tehát ők mindig, tehát nem véletlenül nem ment bele a Hungaroring abba, hogy áttegyék az építés miatt a versenyüket májusra. Pontosan tudják, akik ezzel foglalkoznak, hogy július végére elfáradnak a pilóták, július végére már látjuk az erőviszonyokat, július végén már masszívan benne vagyunk a pilóta keringőbe, július végén már kialakulnak a konfliktusok, tehát fényes tűzijáték a mindenfajta izgalomnak az utolsó verseny a nyári szünet előtt, vagy egy vagy két verseny a nyári szünet előtt. Tehát amikor az egész Hungaroring átépítés elindult, akkor az egyik legfontosabb pontja volt ennek az egésznek, hogy tudjuk úgy megcsinálni, hogy ne kerüljön el a verseny augusztus elejéről. És ezt sikerült megcsinálni, és ez egy nagyon tudatos döntés volt. Ezt a pontot nem adjuk oda másnak, mert ez egy olyan hely a naptárban, ami az egyik legjobb hely.
Igen. Most így mondod, tehát ugye tényleg vannak bizonyos pályák, akiknek csak és az a időpont, tehát az az ő időpontjuk. Május utolsó hétvége Monaco például. Tehát, hogy Monaco előtt Barcelona, vagy pedig ugye utolsó európai futam, szeptember eleje, közepe Monza. Szóval, amit akartam ezzel mondani, hogy megint úgy alakulnak a dolgok, hogy azért vannak azért csúcsosodó dolgok, hála jó Istennek, és hát ugye három témát írtam föl úgy, hogy ami úgy megállja a helyét az időkerékbe, ugye pénteken beszélgetünk, hétfőn megy adásba, Verstappen, Russell, helycsere, nem helycsere, ettől hangos most jelenleg a sajtó, és rögtön fölteszem a kérdést, hogy szerinted, aztán ugye ezen a témán el lehet még egy kicsit lamentálni, hogy inkább itt csak kívülről fújják fel a dolgot, hogy mondjuk a Verstappen klán így próbál egy picikét nagyobb nyomást gyakorolni a Red Bullra, de azért közben Toto Wolff is ugye lehet, hogy úgy van ezzel a témával, hogy figyelj, hogyha arról van szó, én egy Verstappen kedvéért a kettő pilótám közül bármelyiket azonnal boldogan nevetve elengedem. Szóval te mit látsz most ebben a helyzetben?
Alapvetően két iskola van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon masszívan a világ egyik fele azt gondolja, hogy semmi nem fog változni.
Én ebbe az iskolába tartozom egyébként. Mármint úgy értem, hogy 26-ra biztos,
igen,
hogy
igen, nem. Nagyon masszívan a világ egyik fele azt gondolja, hogy semmi nem fog változni, és ebben van legitim érték, mert hogy ők azt mondják, hogy annyira megváltozik minden 26-ba, hogy hülyeség most váltani nagyot.
Így van.
A másik megközelítés az az, hogy ha valamikor van esélye bárkinek elkolbászolni Verstappent a Red Bulltól, akkor ez most van. Mert az egy dolog, hogy a Red Bull hogy fog menni 2026-ban, de strukturálisan, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy morálisan a csapat hullik szét.
Ez így van.
És hiába jó egy autó, hogyha pocsék körülötte a csapat, az ugyanúgy nem lesz versenyképes. Tehát ez a két vélemény ütközik mindenhol. Én arra hajlok, ismervén Toto Wolff üzleti stratégiai tudását, hogy szerintem ő most nagyon nyomja Verstappent. Ez nem jelenti azt, hogy ez meg is valósul majd ez a dolog. De én azt gondolom, hogy az én fejemben egy picit nagyobb esély van arra, hogy Verstappen elmegy a Red Bulltól. Tehát mielőtt elkezd süllyedni a hajó, ő még kilép. Illetve a hajó az már most süllyed, de most még könnyedén tudja vinni. Hát nem könnyedén, idézélve könnyedén. Tehát én erre látok nagyobb esélyt az én fejemben. De bárki, akivel beszélsz, például te, aki szembe ülsz velem is, azt fogja mondani, hogy én pedig azt gondolom, hogy ez nem így fog történni, mert...
Én azt gondolom, hogy 26-ra még maradni fog a Verstappen, de viszont Toto Wolff jó üzletember révén szerintem most csinál egy olyan alkut, hogy figyelj, itt egy előszerződés, ilyen és ilyen kitételekkel, kilépési, belépési szándékokkal, opcióval, mindenféle kutya fülével, és 26-ra mi várunk téged. A pénz azért ebben az esetben én azt gondolom, hogy nem motiváló erő. Mert nyilván egy akkora fizetés fog kapni, tehát egy ilyen Hamilton 100-as sztori biztos, hogy benne van ebben a dologban.
Sőt, én, ha Verstappen lennék, tanulva Fernando Alonsoból, azt mondanám, hogy akkor a csapatból kérnék részesedést.
Például.
Szeretnék egy kicsit birtokolni a Mercedes AMG F1 csapatból.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy Toto Wolffnak van annyi esze. Én azt, ugye egy időben fölmerültek az Aston Martinos pletykák is, még azt se tartom hülyeségnek egyébként, de egy biztos, tehát aki most jelenleg a pilóta keringőben alkupozícióban van, az pontosan a Max Verstappen, mert elmondhatja azt, hogy azt látom, hogy a Red Bull az már nem működik. Voltak ezek a nagy szavak, hogy hát nekünk megy az Adrian Newey nélkül is. Hát, rohadtul nem megy. Sőt, de én úgy tudom jellemezni jelenleg a Red Bullt, hogy ez olyan, mint egy felrázott üvegpezsgő. És Dieter Mateschitz volt benne a dugó. Szegény Dieter Mateschitz elhagyott minket, nyugodjék békében, a dugó kikerült az üvegből, és ömlik kifele az a felgyülemlett feszültség. Mennek ott ugye a Hornernek vannak a különböző botrányai, mennek a háttérbe a tulajdonosi kumiték, és próbálja az egyiket a másikat ipponnal levinni a földre, és próbál az egyik egy nagyobb szeretet. Ott a Verstappen klán, ugye a tájföldi vonal, akkor ugye ott van, tehát szóval ott mindenki rugdos mindenkit, de közben ez a csapat, ez szétesik. És láthatjuk pontosan Verstappen és Tsunoda, Lawson, meg a tököm tudja, kit fognak még oda majd még beépíteni, beültetni, hogy ez a csapat, ez akárhogy tetszik, vagy nem tetszik, ez Verstappen kvalitásainak köszönhetően van még ott arra, hogy dobogóra kerüljön. Ha olyanok a csillagok állásai, akkor futamot tudjon nyerni, de egyébként ez a csapat, én megmerem neked kockáztatni, hogy ez az autó jelenleg az erős sorrendben, és pont a Tsunodának a teljesítménye látszik, hogy bárki, akit beültetsz, mert nem ügyetlen gyerekek, akiket beültetnek oda, nem véletlenül, azért ez messze nem ott van, ahol van, tehát azért ennek azért, tehát a konstruktőri negyedik hely, én azt gondolom, hogy az reális.
Én azt gondolom, hogyha nem lenne ott, ha most hirtelen Verstappen eltörné a lábát egy baleset miatt, és ki kéne szállni a Red Bullba, akkor szerintem a Red Bull konkrétan mind a két autójával az utolsó ötben végezne.
Így van. Tehát Q1 szavaz.
Tehát szerintem a Red Bull egy ilyen egészen különleges pozícióban navigálta magát szép lassan, azzal, hogy mindent feltettek Verstappenre. Én azt gondolom, hogy ezt majd, amikor eljön az idő, hogy ez megváltozik, akkor ezt majd érdemes lesz számon kérni egyébként Christian Horneren, hogy mégis hogy gondoltad, hogy ennyire pótolhatatlanná teszel egy versenyzőt?
Hát ezzel mondom azt, hogy a legnagyobb alkupozícióban Verstappen van. Megvárja a 26-ot, és akkor utána várom akkor az ajánlatokat. Nézzük meg, hogy ki mit gurít. Ki lesz, mert ugye nyilván azért ő se szeretne még egyszer menni olyan helyre, ahol nem lehet sikeres. Ezek a pilóták mind egoisták, mind nyerni szeretnének, és a Verstappen az meg főleg olyan, hogy minden egyes hétvégéből a maximumot ki akarja hozni.
Abszolút.
Tehát ő egy predátor ebből a szempontból nézve, ő is teszem hozzá. Tehát ő most tök jó, megvárja 26-ot, megnézzük ki mit gurít, és akkor utána akkor várom az ajánlatokat, és jelenállás szerint most a legjobb befutó az a Mercedes lehet, de én azt gondolom, hogy mivel azért nem cikkeznek az Aston Martinról, és Lance Stroll sem annyira ostoba egy üzletember, ő azért megvárja azért a 26-ot, és hogyha arról van szó, nyilván egy Fernando Alonso lehet, hogy akkor 26 után azt mondja, hogy köszönöm szépen, vagy nem hosszabbítanak vele. Hát a fiával kapcsolatban meg hát ő látszik rajta, hogy ő rohadtul nem akar itt lenni, de az apuga meg azt szeretné, hogy rohadtul legyél itt, fiam, de lehet, hogy eljön az a pont, amikor meg azt mondja, hogy hát akkor figyelj, fiam, akkor köszönöm szépen, Adidas, vagyis Adios. Ugye, hogy Elbándiba ugye mondja ugye Kelly, hogy Adidas, Adios, szóval Adidas, és akkor elmegyek és leléptem.
Nem tudom, ez mondom, sok minden kiderül 26-ban. Az Aston tekintetében az nagyon érdekes, hogy vajon mennyire tudnak versenyképes autót gurítani arra az évre, mert hát nem titok, hogy minden abba az irányba lett hadrendbe állítva az Astonnál, hogy a 26-os autónak világverőnek kell lenni, és mindenük megvan, és a pénzük is megvan, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés lesz, amikor az autó először kigurul a pályára, majd az első teszten, nem is tudom, Barcelonában lesz, most már bejelentették múlt héten. Szóval akkor mit fog ez az autó tudni?
Fú, de utálom, hogy nem mehetnek nézők a barcelonai tesztre. Ez egy akkor nem mehetnek, nézők nélkül zárt kapus teszt lesz.
Tényleg?
És ez gyűlölöm, pedig egy Forma 1-es teszt a legnagyobb buli szerintem. Elmenni, zárulja
be zárva. Világunalma, Zsolti.
Tessék?
Világunalma.
Ne, én imádtam. Én voltam kint pár teszten, több teszten voltam kint, és imádom.
Fiel, gyűlöltem.
Hát te dolgoztál, de hát...
Igen, világunalma. Ülsz egész nap, nézed az időket, és utána még nem is adnak interjút a versenyzők. Illetve, ha szerencséd van, akkor mondanak egy mondatot úgy, hogy mind a 700 újságíró odadugja a mikrofonját arra az egy mondatra, és verekedés van. Kinek mi tetszik?
Na mindegy. Ha már 26-ról beszélünk, következő kérdés. Szerinted 2026-ban Lando Norris és Oscar Piastri beszélő viszonyban lesznek még?
Figyelj! Annyira aktuális ez a McLaren-es probléma, hogy esküszöm neked, hogy itt körülnézek a raktárban, ahol ülünk, és meglátok egy papaja színű inget, és összeugrik a gyomrom. Tehát, hogy annyiszor kellett ezzel kapcsolatban...
Nem olyan ronda, hogy összeugrik a gyomrom.
Nem azért, hanem, hogy annyiszor kellett már valamit mondani ezzel kapcsolatban, és annyira nehéz, mert én is úgy jövök vele, hogy egyik nap azt érzem, hogy ebben a csapatban jól működnek a szabályok. Ebben a csapatban jól működnek a szerepek, és ez a csapat jól végig fogja csinálni ezt az egészet. Másik alkalommal meg azt érzem, hogyha Lando Norris megérti azt, hogy lehetséges, hogy élete egyetlen esélye van jelenleg a világbajnoki címre ebben az évben, hogy akkor mennyire tud kikelni magából, kikele magából egyáltalán. És igaz-e, hogy élete utolsó esélye van a világbajnoki címre? Mert ugye mindenki arról beszél, hogy most mindenki 26-ra készül. Oda?
Semmi nem garantált, hogyha még állandóak
igen, de hogy akkor most hol lesz a most a McLaren világverő autó? Na mi lesz jövőre? Jövőre nem biztos, hogy az lesz.
Ha nem változnak a szabályok, akkor sem garantált semmi
sem. Persze, tehát Lando Norris azt érzi, hogy ő már itt van, nem tudom, 8 éve, most mondtam egy számot, és mi van, hogyha Oscar Piastri meg itt van 2 éve.
Három,
mindegy. De hogy érzi, hogy jön mögötte a satú. Ha ez megtörténik, ha ez leesik Lando Norrisnak így a kétharmadánál mondjuk úgy Szingapur magasságában az évnek, akkor így ki kell magából, és elkezd őrjöngeni, amikor megérti, hogy lehet, hogy az utolsó esély, vagy nem. Vagy nem érzi ezt? Ő úgy gondolja, hogy még van esélye? Tehát, hogy rengeteg kérdés van a McLarennel kapcsolatban, és azért is büdös nagy disznó Oscar Piastri, mert ebben a sok feszültségkeltő kérdésben ő mindig ugyanúgy ül és vigyorog.
Mint egy Kimi Räikkönen, tehát hogy arcolan, mozdulat, rezzenéstelen arccal, ugyanazon a monoton.
Akkor is, amikor gyengébb futama van, akkor is ül és vigyorog. Tehát, hogy tényleg ez a nyugodt erő. Azt gondolom, hogy ez egy kulcs lehet az idei év világbajnoki címében, de nem tudom neked megmondani, hogy kitör-e háború a két pilóta között?
Van ott már most is.
Már van, persze, de hogy publikus lesz-e, hogy ez mikor válik publikussá, hogy Zac Brown mennyi ideig fog tudni egyik lábáról a másikra ugrálni. Tehát, hogy ez rengeteg kérdés, de szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre le akar appal Zac Brown előtt, mert egyelőre zseniálisan csinálja. Tehát még mindig nem mentek egymás torkának. Nézzük meg, hogy ugyanebben a státuszban Lewis Hamilton és Nico Rosberg. Tehát azok már Barcelonába kiütötték egymást, azok gyűlölték egymást. Tehát, hogy ott olyan szinten nem tudta Toto Wolff kezelni ezt a fajta rivalizálást, hogy ott ment az anyázás éjjel-nappal.
Hát ezért mondom azt, hogy a kérdés az, hogy beszélő viszonyban lesznek még mondjuk 2026 első tesztekkor. Mert itt azért lesz háború, tehát azért WBC címért mennek.
Én tényleg azt érzem a McLarennél, hogy ezek hétről hétre gondolkodnak csak, és úgy vannak vele, hogy majd átmegyünk a hídon, ha odaértünk. Nem látok nagyívű stratégiát a két pilóta kezelésével kapcsolatban. Nem látok. Mindenki ezt a kérdést teszi fel, hogy mikor döntik el, hogy ki az egyes számú.
Miért kéne most még
igen, eldönteni? Igen, nem kényszerítheti bele semmi a McLarent jelenleg, hogy eldöntse, hogy ki az egyes és ki a kettes. Nem kell eldönteniük, és ezért még nem döntik el. Várnak.
Tehát gondolom, csak az lett a kérés, hogy figyeljetek, gyerekek, bármit csinálhattok, de törés ebből ne legyen.
Pontosan.
Biztos, hogy azért Kanada után volt egy kis fejmosás, kétségtelen. Épített egy nagyon-nagyon jó autót a McLaren. Mind a két pilótának, az Oscarnak jobban fekszik, a Landónak kevésbé fekszik jól, elmondta a nyugjét, és a csapat neki rendbe rakta, úgy kvázi az ő igényeire szabta ezt az autót innentől. Én azt mondom, hogy le a kalappal, hogy azt mondjuk, hogy oké, rendben van, te ezt szeretnéd, akkor mi neked ezt a kedvességet megtesszük, hogy akkor mi rádáldozunk pár millió dollárt, mert azért mondjuk az egyedi fejlesztések azért pénzbe kerülnek, mert a Forma 1 is összességében nagyon-nagyon drága, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon korrekt a McLaren, hogy azt mondja, hogy figyelj, ha neked valami nyugod van, fejlesztünk, csak ne törjétek össze az autót, mert az nagyon-nagyon fájni fog. És akkor még van egy harmadik téma, gyorsan. Úgy konferáltam fel, hogy Lewis Hamilton versus Ferrari. Hát ott meg aztán, ott minden van, csak éppen boldogság nincs. És nem azért mondom, hogy Lewis Hamilton és Charles Leclerc, mert szegény Lewis Hamilton az idei évben igazából nagyon nem tudja felvenni a kesztyűt a saját csapattársával. Versenytempóban még úgy csak-csak vannak olyan versenyek, amikor még talán jobb is a tempója, mint Leclercnek, de igazából én Leclercet azért nem írom oda, mert ő nem ő most a tétel, hanem itt most a Ferrari a tétel, ahol ráadásul meg az egy dolog, hogy építettek egy brutálisan fos autót, és ráadásul Lewis Hamiltonnak ebbe bele is kell még valahogy rázódnia, de a csapatba, ami tele van dilettánsokkal, és tele van újságírókkal, és hatalmi harcokkal, és megint áll a bál, szóval szerencsétlen Lewis Hamilton. Gondolj bele, tavaly ilyenkor ránézett a Ferrari, nem volt még sehol se. Aztán olyan ősszel elkezdte nyerni a futamokat erőből a Ferrari. És akkor nézett oda, a gyerekek, hát én jövőre jövök, hú, mi lesz itt, haj, de jó lesz. Oda ment, nem lett jó. Én azért sajnálom szegényt, meg a csapatot is. Mert hogy iszonyatosan ég a ház, az biztos.
Maranellóban biztos, hogy nagyon áll a bál. És Maranellóban azért gondolom, hogy biztos, hogy nagyon áll a bál, mert hogyha Frederik Vasseur azt tudja nyilatkozni a sajtónak, hogy fejétől bűzlik a hal...
Azért az meleg volt.
Az egy jó mondat volt.
És Lewis Hamilton is elmondta,
hogy... Az egy jó mondat volt. Teljesen igaza van. Tudod, tehát ezt a... Tehát nem, tehát... Nem a bútorokat kell kicserélni.
Igen.
Tehát, hogy ez egy abszolút létező probléma a Ferrari-nál, hogy ez a borzasztó büszke olasz mentalitás, ez tönkretette a csapatot. Most már mondhatjuk, hogy tönkretette a csapatot. 20 év sikertelenség van a Ferrari mögött. Valakinek le kéne vonni a következtetést, és azt kéne mondani, hogy elmúltak már azok az idők, amikor büszkeségből lehetett világbajnoki címet nyerni, meg makacságból. Tehát, hogy ez a tücsök, aki végig hegedüli a nyarat.
Meg talán azt is el kéne engedni, hogy Giuseppe azért van ott 20 éve abban a pozícióban, mert ő a Vittoriónak a haverja.
Igen, ez egy hülyeség. Tehát, hogy a Ferrari utolsó siker íve, a Ferrari utolsó siker története is egy német, meg egy francia,
meg egy angol
triójához köthető. Tehát, hogy én ezt mind értem, és ez mind fantasztikus, és egyébként Frederik Vasseurnek rettentően nem kéne hozzányúlni a munkájához, mert Vasseur tud csapatot építeni. Vasseur nem egy rossz vezető, de hát azért érdemes elgondolkodni. Szóval nagyon nehéz a Ferrari-nál. Nagyon nehéz a Ferrari-nál, és én minden podcastban elmondom, és most is elmondom, hogy nagyon sajnálom a Ferrari szurkolókat, mert közben egyébként ez azért érdekes, mert egy picit olyan, mint tudod, vannak azok a celebek, akik már 85 évesek, és még mindig azt hiszik, hogy 30. És most senki nem emlékszik rájuk, és még mindig úgy viselkednek, mintha ők lennének a táncdalfesztivál nyertesek. És hogy ugyanezt látom a Ferrari-nál, hogy anélkül, hogy a Ferrari olyan sok mindent letett volna az asztalra utóbbi 20 évben, még mindig elképesztően nagyszájúan és nagyképűen viszonyulnak egy-két problémához, amit egyébként meg lehetne oldani. Úgyhogy nagyon rossz a Ferrari-nál lenni, és ezt is már a legutóbbi podcastban is elmondtam, ha nem lesz jövőre versenyképes autója a Ferrari-nak, akkor Lewis Hamilton be fogja fejezni.
Az biztos.
Tehát
az
ő
biztos.
Nem azért jött ide, hogy az utolsó helyen meg a középmezőben autózgasson egy Ferrari-val. Szüksége volt a Ferrari-ra, mert szerette volna az önéletrajzában, hogy legyen ott, hogy Ferrari versenyző is volt.
Meg azért Ferrari-nak is szüksége volt egy Hamiltonra.
Persze, nagyon szüksége volt a Ferrari-nak Hamiltonra, csak azért az elég szégyen teljes, ami most történik.
Hát de most tényleg...
De ebben az évben még el lehet ezt mismásolni. Tehát még azt lehet mondani, hogy jó, de mi 26-ra készültünk. De jövőre eljön az igazság pillanat.
Ez így van.
Ha jövőre is forstalicska lesz a Ferrari, akkor ott mindenki. Akkor Hamilton lép először, ő rántja magával a Vassert, tehát ez így fog menni.
Éveken át ott voltál ugye a PEM-nél, meg most is ott vagy, azért ilyen nyilatkozatokat például nem nagyon hallottam, és most már ez futamok óta ez jön a Leclerctől is, meg a Hamilton is, hogy hát van baj az autóval, de nem mondhatjuk el, hogy mi az.
Igen, mert hát...
Azért ez furcsa. Tehát ugye mindig sunshine happiness van, és hogy tök jó, és jár vannak egy kis problémák, mit tudom én, ez az amaz, mit tudom én, fék, stb. És akkor egy Fredrik Vasször is bemond egy ilyet, hogy hát, hogy ugye vannak gondok az autóval, de nem mondhatom meg, és akkor erre az olasz sajtó, amik egyébként teszem hozzá, szerintem valahol az olasz sajtó is irányítja a Ferrari-t, ami nonsense. Ami nonsense.
Meghurcolják
a Vasszert, hogy hát de miért nem mond valamit? De most maradjunk a két pilótánál. Igen, nem volt jó a versenytempónk, mert van probléma az autóval, de nem mondhatjuk el azt, hogy micsoda.
Mert a Ferrari-ban ilyen spártai törvények uralkodtak mindig is.
De nem az, hogy de akkor miért teszi oda, hogy de nem mondhatjuk el, hogy micsoda.
Hülyén érzi magát, mert ő tudja, hogy miért lassú.
Nem lehet, hát, de akkor próbálja nem mondom meg, el.
Tehát, de próbálja, nem akar már hazudni egyik se. Tehát nem akar, tehát tudják ők is, hogy mi tudjuk, meg mi is tudjuk, hogy ők tudják.
Na de akkor máshol miért működik az, hogy hát most jelenleg az autónak a tempója nincsen meg, de várjuk a következő fejlesztés, és attól majd sokkal jobb lesz.
A Ferrari olyan kommunikációs szabályokat próbál követni, amiket utoljára 1993-ban lehetett volna legitim módon validálni. Tehát, hogy nem akar arcot veszíteni a Ferrari, pedig már sehol nincs az arcuk. Tehát, hogy nem ismeri el a Ferrari, hogy elrontotta. Sosem ismeri el. Nagyon ritkán látsz a nyilatkozatot, amikor azt mondja, hogy az egészet elrontottuk úgy, ahogy van.
De senki nem mondja ebbe a bizniszbe. Na, akkor mondja egy példát, amikor azt mondta, hogy hát elbasztuk.
Na, hol?
Bárki? Bárki mondja ilyet.
Verstappen szokta azt mondani, hogy elrontottuk a taktikát. Ez nem volt jó döntés.
Jó, oké, okay. Én azért ingatom a fejemet, hogy tehát ilyennel, hogy nem jó az autó, de nem mondhatjuk el, hogy micsoda. Hogy ez is egy jelzés arra kifele, amit a Vasször is mondott, hogy baszki gyerekek.
Ebbe tudod, mi az érdekes?
Na.
Hogy nem azt mondja Vasször, hogy mindenki nyugodjon le, a jövő évre készülünk.
Tényleg ezt ő nem mondja.
Van egy ilyen fapados menekülési útvonala a Ferrari-nak, de azt nem kommunikálja. Mert mondhatná ezt, hogy majd jövőre. Tudom, hogy már 74-szer mondta azt, hogy majd jövőre. Tehát ezzel is tiszta vagyok. De most még egyszer beleférne. Mert most még ott van Lewis Hamilton.
És el lehet adni
azt. És még el lehet, még hiteles az a sztori, hogy jövőre, a jövő évre készülünk. Ezt még nem mondják. Hát szóval... Nem tudok erre mit mondani. A Ferrari teljes vezetőség csere.
Hát az pedig amilyen gőgösek és amilyen dilettánsok, minden maradni fog a helyén. Hát itt tényleg csak az kell, hogy a mérnöki gárda, aki ideig nem nagyon tudott nagyon beletalálni, bár mondjuk a 22-ben is ugye volt egy szabályváltoztatás, abban az elején jól beletaláltak. És milyen érdekes, most lehet, hogy még Mattia Binotto is egy aranybetű lehetne már most a Ferrari-ba, ha visszanézed az elmúlt évek, tehát mondjuk a Vasseur éra kezdetét. Egyébként számomra ez az egyik legkiábrándítóbb, hogy tényleg, hogy ugye állandóan ugye csak a bútorok vannak cserélve.
Persze.
John Elkann elmondta, hogy itt van Mattia Binotto, nekünk van időnk, van türelmünk, neked van időd, úgyhogy menjél Mattia, dolgozzál, alakítsd át ez az egész kuplerájt, és vigyél vissza minket oda, ahol egy Ferrari-tól, amit egy Ferrari-tól elvárnak, ugye, hogy a tabella elejére. Nem volt idő. Tehát ott is elindult elcseszegettek dolgot, és akkor ugye nyilván hőbörögnek a rajongók, ez egy dolog, Na de hőbörög az olasz sajtó, és akkor a Mattia szevasz. Na akkor ugye jön Fred Vasseur, gyere, alakíts át mindent, belekezd a munkájába. Átalakítja a struktúrákat, aláfölé rendeltségi viszony, információ áramlás, stb. Hát és most meg a miről cikkeznek? Tehát akkor
persze, mindig ugyanoda jutunk.
Never ending story.
Mindig ugyanoda jutunk, persze.
Igen, mi mindig oda jutunk, úgyhogy ahhoz, hogy lejárt a műsoridő.
Tehát, az mindig lejár.
Ez sajnos ez mindig lejár, úgyhogy ennél ilyen radikális és ilyen drasztikus beszélgetés, befejezést nem is tudtam felkofert. Tanulok tőled azért valamit, egy kicsikét, köszönöm szépen, hogy itt voltál nekünk, Ádám. Örömmel hallgattam ma is a beszélgetést, bízom benne, hogy a kedves hallgatók is. Köszi, Ádám, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük szépen, hogy végighallgattátok a mai adásunkat, ha bármi tetszett vagy nem tetszett, kommentben várjuk a hozzászólásokat, illetőleg iratkozzatok fel csatornáinkra, hiszen hamarosan jönnek majd az új adások. Ádám, legyél jó, szevasz!
Ciao.
Sziasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!